Jó estét kívánok! Ez a Szószátjár műsora, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
A mai műsornak sajátos témája lesz, a Nemzetközi Nyelvészeti Diák Olimpiáról fogunk beszélgetni, meghívott vendégeinkkel, akiket mindjárt bemutatok, de előtte még vissza kell térnünk az előző műsorunkra, mert a hallgatói fogadtatása elég hangos volt. Az emlékeztetőül az előző műsorban az iskolai nyelvtanoktatásról beszéltünk, Schiller Marian volt itt, a Radnóti Gimnázium vezető tanára, és azt játszottuk, hogy mi vagyunk a tanulók, ő pedig a tanárnő.
Nagyon buták voltunk.
Ő meg nagyon okos, és mindent megpróbált nekünk elmagyarázni, de valahogy nem fért bele egy csomó minden a fejünkbe. Na most az az érdekes, hogy két teljesen eltérő fajta hallgatói reakció érkezett. Az egyik fajta reakció azt mondta, hogy ez nagyon jó, ez remek, máskor is hívjuk Schiller Mariant, egyébként korábban is hívtuk már, és nyilván, hogy máskor is fog még jönni a műsorba, mert nagyon jól magyaráz, és nagyon élvezték. Ez volt az egyik fajta reakció. A másik fajta reakció pedig az volt, hogy teljesen értelmetlen, ezoterikus dolgokról beszélgetünk, amikből senki nem ért egy szót se, ez teljesen felesleges, ez nem a hallgatóknak való.
Alany, meg állítmány.
Igen,
meg
ilyen technikai dolgokat.
Igen,
meg
segéd, igen.
És ezt az utóbbi reakciót, erre muszáj valamit válaszolnunk, mert ezt nem hagyhatom szerintem így szó nélkül, hogy ezek a nagyon egzotikus fogalmak és kifejezések, ezek általános iskolai tananyaghoz tartoznak. Főleg hát itt a hetedikes iskolai anyagról volt szó, meg egy kicsit az ötödikesről.
Tulajdonképpen azt akartuk illusztrálni, hogy hát mit kap a gyerek az iskolában. Ezt kapja.
Igen, és én szerintem, hogyha bármilyen más tudományágból ötödikes, hatodikos, hetedikes iskolai anyagról beszélünk, akkor azt általában a hallgatók érteni szokták, meg esetleg túl könnyűnek is szokták találni, és ez jól mutatja azt, hogy nyelvtanban valahogy nagyon más a helyzet, mint más tantárgyaknál.
Gondolod, hogy ha egy kémia tanárral beszéltünk volna ugyanígy, akkor azt a közönségnek ez a fele jobban értette volna?
Hát most már nem emlékszem, hogy milyen az általános iskolai kémia anyag, de könnyen lehet, hogy igen. Hogy főleg, hogy ilyen jól elmagyarázta, hogy Schiller Marian elmagyarázta ezeket a dolgokat. Tehát egyrészt ez szerintem illusztrálja is egy kicsit azt, hogy mi a probléma a nyelvtanoktatással. A másik pedig az, hogy hát lehet, hogy olyan hallgatók érezték ezt, akiknek nincs gyerekük, unokájuk, aki iskolába jár, mert a minden szülőnek, meg nagyszülőnek ez egy napi élménye, hogy a gyerek hazajön az iskolából, és ezekkel a problémákkal szembesül.
Hogy ott van a konyhaasztalon az alany, meg az állítmány.
Ezt onnan tudom, hogy hallgatók be szoktak írni, hogy az a problémájuk, hogy a gyerek hazajött az iskolából, és nem értette ezt, meg azt nyelvtanból, és mondjuk el, hogy mi az igazság.
Igen.
És sokszor, hát mi is, ahogy látszott a múltkori műsorban, mi is zavarban jövünk, hogy mi az igazság, mert nincs egy meghatározott igazság.
Laci, nem kell egy ilyen rádióműsornak megelégednie azzal, hogyha a hallgatók egyik felének tetszett.
Hát dehogy nem, hát, és nem is tudjuk, hogy ezek milyen arányban vannak persze ezek a különböző hallgatók. Ezt inkább csak ilyen mentegetőzésképpen mondom, meg jelzem előre, hogy a nyelvészetnek a hétköznapi élethez fűződő viszonya vagy kapcsolata az nem kis részben az iskolai nyelvi nevelésben merül ki, tehát ez igazából az, ami a legjobban kapcsolódik a hétköznapi élethez a mi tudományágunkból, az, hogy az iskolában ilyesmiket kell tanulni, és egész biztos, hogy erre még sokszor vissza fogunk térni, erre mindenkit felkészítek, mert ez egy fontos területe a nyelvészetnek.
Hát meg ez egy ilyen műsor, hát mit csináljunk?
Igen. Kaptunk még egy érdekes levelet, ami nem tartozik ide az iskolai oktatáshoz, csak megemlítem, hogy vannak olyan hallgatói reakciók, amikre nem fogunk szerintem válaszolni, mert legalábbis én nem tudom, Ádámmal nem beszéltem meg, én ezeket szélsőségesnek tartom. Kaptunk egy olyan véleményt, szerintem a múltkori műsorral kapcsolatban szintén, bár ezt nem írta le a hallgató, hogy kerülnünk ellen az idegen szavakat, és hogy miért nem magyar kifejezéseket használunk. Lehet, hogy arról jutott eszébe egyébként, hogy elhangzott, hogy infinitivus, meg más ilyen idegen eredetű szavak a múltkori műsorban.
Azért ez egy érdekes felvetés, hogy miért gondolják ezt sokan, vagy mik az idegen szavak, mitől
erről
idegen...
Erről persze beszélgethetünk egy másik alkalommal, de egy olyan kérést, hogy mi kerüljük el az idegen szavakat, ezt én szélsőségesnek gondolom. mert megmondom, miért gondolom, hogy szélsőséges, mert az emberi nyelvektől ez egy teljesen idegen dolog, hogy elkerülnék az idegen eredetű szavakat. Az emberi nyelvek nem szoktak különbséget tenni a szavak eredete szerint a szavak között, és nem gondolom, hogy bármi okunk lenne. Az más kérdés, ha azt mondja, hogy beszéljünk közérthetően, persze ezt már említettem is, hogy a múltkori műsorban sokan nem tartották elég közérthetőnek a nyelvtani fogalmakat. Az egy jogos kérés, hogy beszéljünk közérthetően, de ez nem a szavak eredetétől függ, hogy nem. Valami közérthető vagy nem. Jó, térjünk rá szerintem a mai témánkra. Már említettem, hogy a nyelvészeti diák olimpiákról szeretnénk beszélni és megtudni többet. Nem is vagyok benne biztos, hogy hallottak erről már a hallgatóink, hogy mindenképpen érdekes. És a két vendégünk, akiket megkértünk, hogy vegyenek részt a beszélgetésben, olyan diákok, akik részt vettek már ilyen nyelvészeti diákolimpián. Mutatkozzatok szerintem be.
Jó napot kívánok, Balázs Ákos vagyok.
Ő Balázs Ákos.
Jó napot kívánok, én meg Egressy János.
Balázs Ákos most érettségizett, Egressy János pedig jövőre fog, ha jól tudom, jövőre fog érettségizni, és mind a ketten részt vettek már nyelvészeti diákolimpián, és én arra szeretném őket megkérni, mert mégiscsak ők a legilletékesebbek, hogy először is mondjátok meg, hogy mi fánterem ez a nyelvészeti diákolimpia. Mi a lényege?
Egy érdekes összehasonlítással kezdem. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy összevetni a magyar nyelvtan oktatással és a magyar nyelvtan tananyagával ezt a diákolimpián. A magyar nyelvtant leginkább a magyar nyelv OKTV-n, tehát az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen mérik, és a OKTV döntőben a 30 tanuló közül 3 darab volt olyan, aki eljött a diákolimpia döntőjére is. Tehát ez azt mutatja, hogy mennyire más dologról van szó. Tehát ha megnézzük a matematikát, akkor sokkal nagyobb eszvedést látunk a diákolimpia és az OKTV között.
Van matematikai diákolimpia is?
Igen, igen.
Mindenféle tantárgyból van diákolimpia?
Igen, még csillagászatból is.
És akkor a diákolimpiára hogyan toborozzák az érdeklődőket? Hogy kerültek maguk oda?
Várjál, azt még valahol később erre visszatérnék. Különböző diákolimpiákon más a toborzási módszer, mert valamelyiknek régi hagyománya van, mint a matek vagy a kémia, és van, ami még frissebb, mint ez a nyelvészeti diák.
Értem.
Most, amit most eddig elmondtál, az tulajdonképpen negatívum, vagyis hogy azt mondtad, hogy milyen nem, ugye? Tehát nem olyanról szól, mint ami a magyar nyelvtanórán van, hanem miről szól akkor, hanem talán a nyelvészet tudományáról szól?
Hát bizonyos szempontból igen. Alapvetően egy feladatlap az úgy néz ki, hogy általában kapunk valamilyen teljesen ismeretlen nyelven akár mondatokat, szavakat, vagy valamilyen nyelvi elemeket, és azoknak a magyar fordítását. És ezek alapján, a példák alapján kell megértenünk annak a nyelvnek, vagy annak bizonyos részeinek a működését. Tehát azt, hogy hogyan ragoznak, mi a szórend, és a szavak jelentését, és ez alapján kell a feladat alatt lefordítanunk akár magyarról arra az idegen nyelvre, vagy az idegen nyelvről magyarra mondatokat, szavakat, egyebet.
Elnézést, akkor csak, hogy a szélesebb közönség is értse, most a játék kedvéért tegyük föl, hogy maguk svédek, és nem tudnak magyarul. És a feladatlapon ennek a szokatlan nyelvnek, a magyarnak, hát a példái vannak, és mondjuk az van ott, hogy János szereti Máriát, és Mária szereti Jánost. És persze svédül oda van írva, hogy ez mit jelent. És akkor magának gondolkozni kell, hogy ebben a nyelvben, a magyarban milyen érdekes, hogy aki csinálja, annak nincsen rag a végén, de akire irányul a szerelem, annak T van a végén, és akkor gondolom még olyan mondatok is leszhetnek, hát ebben az elképzelt kísérletben, hogy Máriát szereti János, Igen. És Jánost szereti Mária, és akkor magának meg kell állapítani, hogy nem számít az, hogy a mondatban hol van a szó, ha egyszer ott van a T a végén, akkor ez a tárgy, és akkor vidáman mindezeket a mondatokat svédre lefordítja. Ilyesmiről van szó?
Igen. Ez
és teljesen... milyen nyelvet kapott maga? Volt ilyenen, ugye?
Voltam, igen. Hát minden diákolimpián 5 darab feladat van, és általában ezek a nyelvek, ezek tényleg olyanok, amikről átlagos ember egyáltalán nem hall az életében. Tehát általában afrikai vagy Pápua Új-Guineai nyelvek szoktak lenni, amit mondjuk az egész világon beszélnek, nem tudom, pár százan, pár ezeren, pár százan, tehát teljesen elenyésző mértékben.
Vagyis épp, hogy nem az egész világon beszélik, hogy ugye, hanem csak
tehát összesen
egy kis helyen.
Pár százan.
Igen, értem.
Tavaly volt egy kivétel, amikor indonéz nyelven volt egy feladat, és ennek elég nagy visszhangja is volt, hogy ezt nem kellett volna csinálni, mert hát könnyen megeshet, hogy mivel nemzetközi hát, olimpia, hogy tud valaki indonézül.
Az sok millió ember beszéli, ugye,
hát
az
pontosan.
Indonéz nyelvet.
Nagyon-nagyon-nagyon sokan, és volt is az egyik csapatban a tájvani csapatban egy srác, aki tudott azon a nyelven, és könnyen megoldotta a feladatokat. Tehát
ez... Ha a malájt is hozzáveszünk, ami nagyon közeli rokon, akkor több százmillió.
A félvilág már is. Igen.
Tehát ideális esetben ezeknek a nyelveknek tényleg olyannak kell lennie, amit semmelyik versenyző nem beszélhet. Potenciálisan.
Akkor jól értem, hogy ez tulajdonképpen egy logikai feladat voltaképpen, mint hogyha mondjuk egy titkos írás kellene megfejteni annak alapján, hogy ugyanaz a jel sokszor előfordul, meg itt, meg ott, és tehát ilyesmi?
Igen, és eddig sokszor a lexikai tudás az be is korlátozza a résztvevőket, hogyha nem tudom, tudja, hogy a magyarnak milyen lehet a szórendje, vagy ez mondjuk pont nem volt egy jó példa, de egy német versenyzőt, ha tudja, hogy a németnek milyen a szórendje, és nem tudja elképzelni, hogy milyen lehet még a szórend, akkor az neki egy hátrányként jöhet.
Lexikális tudáson, bocsánat, akkor itt most nem valamely nyelv szókincsének az ismeretét érti, hanem egyszerűen műveltséget, vagy információt arról, hogy hányféle nyelv van, így értette
igen,
ezt?
Igen, és az itt felhasználható lexikális tudás, és hogy mondjam, leginkább egy ilyen matematikai formanyelvhez hasonlítható, ami a paramétereket tudja megnevezni.
Hogy van-e névelő mondjuk egy nyelvben, de pontosan. Nem minden nyelvben van névelő, és akkor attól nem szabad megrémülni, hogyha nem látok névelőt.
Pontosan.
Igen, tehát akkor foglaljuk össze, hogy ez az olimpia, ez nem a nyelvészet tudományáról szól, nem kell a nyelvészet tudományát ismerni hozzá, nem olyan jellegű kérdések vannak, hanem tulajdonképpen ismeretlen nyelvekből kis részletek alapján egy felfedező munkát kell végezni a feladatokban, aminek a nagy része logikai, ezt tisztáztuk, viszont előnyt jelent az, hogyha valaki tudja, hogy az emberi nyelvekben mi minden fordulhat elő, mert akkor több minden, ugye ezt mondtad a szórendre, hogy több minden jut eszébe, hogy mi lehet a milyen tényezőkkel kell számolni. Mert például van olyan, aki, hogyha a nyelvészeti műveltsége kicsi, akkor esetleg eszébe se jut, hogy mondjuk a magyarban a tárgyas ragozásnál valami, ugye mire kell egyáltalán gyalakodni.
Hát igen, hogy látok egy házat, de látom a házat.
Aki sok nyelvet ismer, az látott már ehhez hasonlót.
Igen. Vagy legalábbis az már kevésbé csodálkozik mindenfélén. De azért azt hadd mondjam, azt mondtad, hogy nyelvészeti ismeretekkel, de valójában itt egyfajta extenzív nyelvismeret, vagy nyelvi tapasztalatról van szó, nem? Hát, hogyha növénytani feladat lenne, biológia, olimpia, gondolom abból is van, hát akkor előnye van annak, aki talán még biológiát olyan nagyon mélyen nem tanult, de nagyon sokat járta az erdőt, és hát nem csodálkozik azon, hogy mindenféle növény megállat létezik. Olyan növény is van, aminek a gyökerei a fáról lelógnak a levegőbe például, és akkor nem keresi a feladatot, hogyha jó isten, hol vannak a gyökerek, mert annak a földbe kellene lenni. Ugye gondolom, ilyesmiben segít. Vagyis, hogy azért itt egyfajta tapasztalat, vagy háttérműveltség, igazából nevezhetjük lexikális tudásnak, egy nem rendszerezett, de széleskörű tapasztalat segít. De a feladat azért ugye nem ennek az előszámlálása, hanem igazi gondolkodtató feladat.
Pontosan. Tehát ami lexikális tudás...
Balázs Ákos. Majd időnként mondjuk a neveket, igen, hogy éppen kibeszél.
Nem, tehát ami lexikális tudás szükséges, de nem is azt mondom, hogy szükséges, ami hasznos ehhez a diákolimpiához, az egyáltalán nem az, amit az ember nyelvtanórán az iskolában elsajátít, hanem maximum egy ilyen nyelvismeret. De azt tudom mondani, és hogyha most a hallgatók között vannak potenciális későbbi versenyzők is, akkor nekik is azt tudom tanácsolni, hogyha azt hallják, hogy ez egy nyelvészeti dolog, akkor ne gondoljanak arra, hogy ez nyelvtant jelent, hogyha esetleg ők nem olyan jók nyelvtanból az iskolában.
Mert ha nagyon jók, akkor az OKTV-re mehetnek,
hát
ugye? Mert
igen, ott gyakorlatilag. Igen, tehát az, hogy a nyelvtan tudásuk az nem olyan mély adott esetben, az egyáltalán nem jelent hátrányt ezen a diákolimpián. Itt inkább a matek, vagy a logikai készségek azok, amik számítanak.
A rejtvényfejtő készség.
Igen, ugye? Igen, pontosan. Hát, hogyha végignézünk most az indulókon, a tavalyi döntősökön, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag majdnem mind egy valamilyen matematikai irányba ment el egyetemre. Tán János az egyetlen kivétel, aki valóban nyelvész akar lenni, de tényleg ez egy ritka eset.
Tegyük hozzá, hogy azért a logikai készségeken kívül, ahogy az előbb magyaráztuk is, a nyelvek közötti eligazodás, vagy a nyelvi jelenségek ismerete, hogy milyen nyelvi jelenségek léteznek, annak az ismerete azért az sokat segít, vagy hát talán elengedhetetlen.
Persze.
János maga a ritka kivétel, szólaljon meg.
Egész hát, János.
Hát... Ugyanakkor visszatérve Ákos gondolatához, vannak olyan országok, ahol nem is nyelvészeti diákolimpiaként emlegetik ezt, hanem egy ilyen probléma megoldási diákolimpiaként.
Melynek véletlenül nyelvi adatok képezik.
Előfordulnak, tegyük hozzá, hogy előfordulnak olyan feladatok, amik nem természetes nyelvekhez kapcsolódnak, hanem tényleg inkább ilyen titkosírás jellegű, kódfejtés jellegű feladatok.
Aha.
Tehát ez nem is ritka, hogy...
Van írás? Úgy értem, hogy van nem latin betűs szöveg?
Bizony, ilyen feladat is.
Mit tudom, mi kínaiul, és akkor tessék észrevenni, hogy az a két vonalka az mindig azt jelenti, hogy sietni gyorsan, vagy mit tudom én?
Igen, ez előfordul. Mindig arra törekszik a magyar válogatás is, meg a kinti diákolimpiai feladatokat összeállító testület is, hogy egy elég vegyes dolog jöjjön ki, mind a nyelvek típusait, illetve mind pedig a feladatok típusát, illetve. Tehát van például általában egy mondatfordítós, amilyet az Ákos vázolt, van számrendszeres, írásfejtős, és még zsorolhatnám.
Számrendszeres is van? Tehát az már akkor egyáltalán nem nyelvi adat, ugye? Hát igen.
Számrendszer alatt egy nyelvi számrendszert kell érteni, tehát...
Ja, hogy ott van, hogy 13, 14, 15, 16?
Hasonló, igen. Én mondjuk most nem tudok olyat megnevezni, de például az angolban is vannak specialitások a számolást illetően, amikor a tizenvalahányat a teen végződéssel fejezem ki, az is egy olyan dolog, amire egy ilyen nyelvészeti diákolimpia keretében rá lehetne jönni. Nyilván nem fognak angol nyelvű feladatot kiadni, mert azt mindenki beszéli.
Eszembe jut az olasz, ahol nagyon érdekes, 16-ról 17-re átfordul. Tehát ugye 16-ig quattordici, quindici, sedici, és akkor egyszer csak 17, 18, 19 rejtélyes okokból.
Igen, de vannak ennél, tehát a világ nyelvei között, igen, vannak olyanok, ahol ennél sokkal durvább dolgok történnek.
Hát a francia
hogy így fél, de még annál is. Tehát, egyszerűen nem tízes számrendszer, az alapja például egyes nyelvekben.
Tényleg van olyan?
Persze.
De lehet, hogy azoknak 6 ujjuk van egy kezükön, és akkor azért csinálják?
Hát igen, most idén például egy 12-es számrendszert adtak fel. A 10-20-as az általában, hogyha...
De bocsánat, tehát akkor, hogy értse hallgató, szavak voltak leírva, tehát az adott nyelven az volt odaírva, hogy 23, ugye, és ki kellett bogarászni, hogy miért 23.
És nagyon sokszor egyenletek vannak, de nem számmal leírva, értem, hanem az illető értem. Nyelven.
Jó, igen.
Tehát a világ nyelveinél általában arra lehet számítani, hogy túlnyomó többségében 10-es alapú lesz, ugyanakkor vannak 20-as számrendszerek, és most találkoztunk egy úgynevezett 12-es számrendszerre.
Emlékszik, hogy azt a nyelvet hogy hívják? Csak a hallgatók kedvéért.
Ha jól emlékszem, birom nyelvnek hívták.
És hol beszélik azt, vagy honnan származik? Valahol nagyon messze? Rejtélyes dzsungel mélyén?
Arra nem emlékszem. Azt hiszem, igen. Valahol Afrikában talán. De erre nem esküszöm meg.
Na most, ha ez így van... Ahogy Ákos mondja, ez a nyelvészeti diákolimpia azért nagyon sok embernek valójában csak egy kirándulás, egy megmártózás egy érdekes területen, mint egy matematikusnak egy érdekes szöveges példa tulajdonképpen, és aztán hát a távolból integet nekünk, hogy hú, de érdekesek vagytok ti nyelvészek, de elmegyek mérnöknek, informatikusnak, közgazdásznak, stb. Így van ez?
Hát számomra például így volt, én most például közgázon vagyok az egyetemen.
Büszkeségünk, és akkor ott hagyja. Igen.
Hát
jó, kérem szépen.
Annak nagyon sok oka lehet, hogy valaki nem megy nyelvésznek, és szerintem aki más diákolimpiákon részt vesz, az sem feltétlenül abban a tudományágban fog elhelyezkedni, ahol versenyez.
Igaz.
Inkább az a specialitás a nyelvészeti olimpiának, hogy, és erre majd még visszatérhetünk a szünet után, hogy a magyar iskolákban egyébként se nyelvtanórán, se más órán ehhez hasonló feladatokat nem szoktak megoldatni a gyerekekkel.
Míg
tehát ilyen értelemben, míg a többi olimpiánál olyasmiről van
igen?
szó, ami az iskolában.
Ja igen, mert hát még mit lehet kitalálni matekból, értem már, tehát ott nem olyan szokatlan. János?
Ugyanakkor ez nem feltétlenül minden országban van így, tehát például én most böngésztem az MIT oldalán, tehát az Amerika...
Bostoni Egyetem, egy nagyon híres amerikai egyetem.
Tehát az MIT oldalán vizsgálgattam, és ott például a matematikai diákolimpia mellett előnyként volt említve, hogyha az ember ezen járt, a nyelvészeti diákolimpia is.
Ha milyen szakra akar menni, vagy mindegy? Ha csak
mindegy, úgy általában.
Értem. Hát jó, olyan egy kicsit gondolom, mintha valaki sportol fiatal korában, az nagyon jót tesz a szervezetének, akkor is aztán abba hagyja, és többet nem sportol, de azért az ott marad ez az élmény.
Igen, hát nekünk, akik már pár ilyen diákolimpiát végignéztük, mindig egy kicsit mi úgy érezzük, hogy hátrányban van a magyar csapat, mert van egy csomó ország, ahol ezt az iskolában is sokkal komolyabban veszik ezeket a típusú feladatokat.
Nem azért, mert a diákolimpiára
nem,
készítik
hanem,
fel
Nem, mert
őket.
Például a nyelvérzéküket szeretnék fejleszteni a gyerekeknek, vagy egyszerűen csak a szemléletüket bővíteni.
Tehát, hogy közelebb áll az ottani iskolai anyanyelvi nyelvtantanítás
igen.
a nyelvészethez.
Vagy az idegen nyelvtanításnál. Igen. Tehát, hogy ilyen jellegű feladatokat jobban megszokják, és már igen. az iskolában is gyakorolják. Tartunk most egy rövid szünetet. A hírek következnek, az ismétlésben nem következnek hírek, és egy pár perc múlva visszatérünk vendégeinkkel, Balázs Ákossal és Egressy Jánossal. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Jó estét kívánok, folytatjuk a Szószátjár műsorát. Van egy üzenetrögzítős telefonszámunk, ahol lehet kérdéseket feltenni, de én szerintem azt a főcímben már bemondták.
Kérdéseket, bejelentéseket is lehet tenni, hogy ő ezt hallotta, azt hallotta, ilyen jelenségre figyelt föl, akár tetszik neki, akár nem tetszik neki, mi örömmel veszünk minden észrevételt.
Igen, a felvételt Bence József készíti, a szerkesztő pedig Sugár Ágnes. Ezt a műsort egy fél órával ezelőtt már elkezdtük, speciális témánk van, a nyelvészet, nemzetközi nyelvészeti diákolimpiáról beszélgettünk, két meghívott diákolimpikonnal, Egressy Jánossal és Balázs Ákossal, és most ezt a beszélgetést folytatnánk. Az aktualitását az adja, azért ezt mondjuk el, az adja az aktualitását ennek a műsornak, ennek a témának, hogy most kezdődik a jövő évi diákolimpiára való válogatás a magyar csapatnak, illetve a magyar résztvevőknek a válogatása. Erről beszéltek egy kicsit nekünk. Egyrészt ki jelentkezzen, hol jelentkezzen, mi az a válogatás?
Hát ezt két különböző aspektusból tudjuk mondani, mivel én most, mivel már végeztem, én a diákolimpia előkészítésében veszek részt szervezők.
Tehát, aki már érettségizett, az nem vehet részt, és hány az éves kortól?
Kilencedikes kor, tehát középiskolások vehetnek részt. Kilencediktől...
Én tudom, hogy 13 éves az az alsó korhatár, talán úgy van megjelölve, nem?
Nem én tudom, nálam még jó, úgy igen. volt anno.
Mondjuk el, hogy hol tudnak jelentkezni, mert ott ezt megtalálják, ezt az információt is. Van egy honlapja, hogy mondjuk, elkerüljük el az idegen szavakat, egy világhálós oldala.
Ne játsz meg magad. Igen.
Ioling.ppke.hu, azt
van.
Hiszem.
Ioling.
De most ezt még egyszer el kell mondani, és nagyon lassan, hogy le tudják gyorsan.
Az I és az O az a Nemzetközi Olimpiának az angol nyelvű rövidítése, Ling, ami a nyelvészetnek az angol
szavú. Aha, tehát Ling G-vel.
Igen, és utána a pont ppke.hu, de egyébként a Szószátjár Facebook oldalán, arckönyv oldalára fölraktam én ezt a, hogy hívják ezt a hivatkozást.
Igen.
Úgyhogy ott megtalálják a hallgatóink.
Jó, és akkor mi
aki
történik?
Jelentkezik, arra igen. mi vár?
Aki úgy érzi, hogy ő elég izmos agyilag ahhoz, hogy ezen induljon, akkor mit csinál? Írjon oda egy levelet, hogy kérem, én jelentkezem?
Hát ezen az oldalon regisztrálni kell, és a regisztráció után elérhetővé válnak mindig az aktuális internetes fordulók, tehát ezt hangsúlyoznom kell, hogy ezek nem papír alapúak, hanem mindenki otthon magának csinálja meg őket.
Bocsánat, tehát nem egy zárt helyen történik, hanem egy vizsga, ahol a felügyelő fel alá sétál és maga gondolkozik?
Nem, ez az előválogatás, ha lehet így nevezni, ez teljesen online.
És akkor rá van bízva mindenkire, hát a fair play, bocsánat, a tisztességes játék, hogyha mondjuk véletlen a nagybátyja indonéz, és indonéz nyelvi feladatlan, úgy akkor ne hívja oda a nagybátyját, hogy gyere ide és segíts nekem.
Hát ugye a csalásra mindig megtalálják az utat az emberek, de tehát úgy van kialakítva, hogy nagyjából ez elkerülhető legyen. Tehát most idén például folyamatos időkorlát korlátozza a versenyzőket.
Tehát csak néhány órájuk van arra, hogy megoldják a feladatot, miután megismerték. Ez nem zárja ki persze a csalást. Ami igazán kizárja az, hogy ez csak az első válogatás, és utána úgyis élőben kell szerepelni.
Értem.
Tehát ha valaki nagyon csal, akkor később kiderül, hogy mégse...
Jó, nem is a csalás, mert csak kíváncsi voltam ennek a dramaturgia, bocsánat, ennek a színházasítására.
Igen. Hát igen, a csalókat, azokat ki tudjuk zárni majd az országos döntőn, amibe az internetes forduló legjobb pontszámokat elérők jutnak be.
Hány forduló van?
Hát ez évről évre változik, de azt hiszem 3 internetes, és utána a felkészítéssel egybekötött országos döntő, az pedig szintén több fordulós lesz, azt nem tudom pontosan.
Akkor mennyi. Már Budapestre kell jönni az országos döntő?
Igen, ezek általában a Magyar Nyelvészeti Intézetben szoktak lenni.
Nyelvtudományi Intézet. Mindegy, nincs jelentősége.
Hát így hívják.
Az internetes fordulókon, azt hiszem minden fordulóban van 3 feladat, és 3 ilyen forduló van, tehát ez 9 feladat, és ezek után, aki ezekben a legjobban teljesít, azok már élőben vizsgáznak, vagy versenyeznek, vagy
ilyesmi. Pesten.
Pesten, igen.
És akkor akik ottan jól teljesítettek, azokkal mi történik?
Azok minden évben picit változó felkészítésen vesznek részt, és ezután utaznak a diákolimpiára.
Amely mondjuk Buenos Airesben van, és akkor maga kénytelen oda kiutazni.
Hát idén konkrétan Prágában van ez a diákolimpia.
Mint jövőre, nem?
Hát jövőre. Attól függ, igen. Igen,
hogy 18-ban.
Igen, 18-ban Prágában
idén
van.
Idén Írországban
idén volt. Írországban volt, és azon belül Dublinban, ahol... Egyébként erről még nem beszéltünk, de egy hatalmas élmény a nemzetközi döntőre kijutni, tehát ott meg lehet ismerni a helyet is, új barátokat szerezni, és úgy általában az egy nagyon jó buli önmagában is.
Mondja kérem, mibe kerül ez?
Hát, hogyha az ember kijut, akkor azt általában finanszírozza a magyar állam remélhetőleg.
Sajnos ez nagyon bonyolult, és nem automatikus, tehát minden évben pályázni kell mindenféle pályázatokra, de a tanulók szempontjából, a jelentkezők szempontjából ingyenes, mert csak akkor tudnak kimenni, ha meg tudjuk szerezni hozzá a finanszírozást.
Na igen, tehát mondjuk be azért a rádióba, hogyha valaki szegény, az is jelentkezzen,
persze.
Nem őt fogják terhelni a kiutazás.
Nem, ha egyáltalán sikerül összeszedni a pénzt arra, hogy magyar csapat kiutazhasson, akkor teljesen mindegy.
Értem.
Igen, mondjuk most egy icipici kitérő, hogy ma mondjuk a matematika diák olimpiánál ott van egy fix keret, ha jól tudom, és az egy egész felkészítésre nagyobb összeg áll rendelkezésre. Itt sajnos még picit ez ingatagabb.
Hát ez egyrészt azért van, mert más tantárgyaknál régebbi hagyománya van ennek, de van egy másik oka is, hogy azok konkrét iskolai tantárgyakhoz kapcsolódnak. És ezért bekerültek valamilyen rendszerbe, valami törvény vagy rendelet
a
alapján.
A közoktatásba, ugye, valahogy?
Ott van egy külön helye a közoktatási költségvetésben ennek a dolognak. A nyelvészeti diákolimpia még nem jutott el ide, azért nehezebb gondolom, mert nincs ilyen iskolai tárgy, hogy nyelvészet.
Igen, értem. Na most a feladatokat, amiket itt Magyarországon otthon az internetről letölt, és néhány óra alatt ugye meg kell oldania, majd visszaküldeni. Ezek hogy jönnek létre? Ezeket te agyalod ki, Laci, a Bencúr utcában, a Nyelvtudományi Intézetben?
Egy részüket mi agyaljuk ki, de meg kell mondanom, hogy ilyen feladatokat kiagyalni, az lényegesen nehezebb, mint megoldani őket. Sok adatból kell úgy kiválogatni részinformációkat, hogy abból már ki lehessen találni a megoldást. Nem könnyű dolog.
Hát keresztrejtvényt összeállítani is nehezebb, mint megfejteni.
Azt még nem próbáltam, mindenesre ez nehéz. Egy részét itt találjuk, egy másik részét pedig hát másoktól kapjuk.
Például, a központból?
Például akik szervezik a nyelvészeti diákolimpiákat, azoknak van egy saját adatbázisuk, amit nem nyilvános, és abból például engedély alapján, de lehet meríteni a nemzeti felkészítésekhez, meg versenyekhez.
Mert mondjuk, hogyha Csicseva nyelvű példák vannak, akkor azt hát ő megteheti a központ, hogy szétküldi mindenhova, és akkor a svédek a svéd magyarázatot adnak, a magyarok magyar fordítást adnak.
Gyakorlatilag ugye? Ez történik, igen, hogy megosztják egymással a feladataikat az országok, de azokat nem teszik közkincsé. Nyilvánosan is egy csomó feladat hozzáférhető, ha például erről a weboldalról, amit említettünk, elindul valaki, és például rámegy a nemzetközi weboldalra, tehát az az IOL, a Nemzetközi Diákolimpia oldalára, ott talál például feladatokat, meg tudja nézni, hogy milyen jellegű.
Ez fontos. János?
Igen, de és ugye ez a nehézség is felmerül ezeknek a feladatoknak az elkészítésében, illetve összegyűjtésében, rendszerezésében, hogy itt is a sokféleségre kell törekedni. Tehát amikor egy felkészítés vagy válogatás zajlik, akkor a versenyzők azok minél többfajta feladattal találkozzanak.
Igen, hát ez...
Érted. Hát ez igen, elég. És most nem véletlenül mondta János azt, hogy felkészítés, illetve válogatás, mert
az
úgy, hát mert úgy szoktuk csinálni, hogy amikor már az internetes fordulóknak vége van, és föl kell utazniuk Pestre a tanulóknak. Mondjuk általában rá. egy délutánt itt
ez
kell
tölteni. Ez 20 ember, vagy hogy képzeljem?
Hát ez változik. Az, akiket előszörre behívunk, azok ilyen 20-as, 20 és 30
között. Maguk hányan voltak, Ákos?
Ja, körülbelül 20-an, igen.
És utána a válogatás és felkészítés az már nem annyira formális keretek között történik, bár most idén úgy lesz, hogy lesz ilyen zárt helyiszerű feladatmegoldás is, de általában nem szoktuk olyan nagyon formálisra venni, hanem azt szoktuk csinálni, hogy egyszerre válogatjuk is, meg felkészítjük is őket, közös feladatmegoldás, mindenféle beszélgetés, ami után még egy végső válogatás következik, mert ugye végső soron 4 vagy 8 ember maradhat. Ezt nem mondtuk el, de 4 tagú csapatokat küldhetnek az országok, és hogyha mód van rá, akkor 2x4 embert is elküldhetnek, de ez nem mindig lehetséges. Úgyhogy végül is 4 vagy 8 embert kell kiválogatnunk, de ez már tulajdonképpen a felkészítés, a válogatás az úgy összeolvad, ez a két folyamat.
A felkészítés az egy rövid tanfolyam igazából?
Hát tulajdonképpen igen, hallgattunk előadásokat más nyelvészektől, az intézetből jöttek, és elő is adtak nekünk, de a hangsúly az a feladat megoldáson van, mivel, hogy mint már elmondtuk, nem a lexikai tudás az, ami mérvadó, hanem inkább a gyakorlottság ezekben a fajta feladatokban.
És János maga mi szeretne lenni?
Én elméleti nyelvész szeretnék lenni, azt még nem tudom sajnos, hogy ennek melyik ága, tehát ezért ez egy nagy tudományterület.
Hát a legérdekesebb a hangtan, mondanom sem kell.
Ezt mondja ő.
Mert én azt
mondom. A jelentéstan a legérdekesebb.
Igen, igen. A jelentéstan az meghatározhatatlan és diffúz, az olyan, mint
hát azért, ott még sokat ennivaló, azért érdekes. Jó, tisztázzuk azért azt is, hogy ez két részből áll a nemzetközi verseny. Van egyéni és van csapatverseny. Nektek kéne erről beszélni, mert ti már ültetek benne. Én csak drukkoltam mindig kintről. Tehát, hogy külön van egy egyéni forduló, és van egy csapatverseny, ugye? Ezért is mondtam, hogy 4 vagy 8 ember tudunk kiküldeni, mert 4 fős csapatok vannak. Hogy megy ez?
Talán itt ez a része a legkiszámíthatatlanabb az egész versenynek, mert mindig törekednek a nemzetközi diákolimpiai szervezői úgy megválasztani, hogy ezt a csapatfeladatot, tehát itt egyetlen egy feladatról van szó, hogy tényleg lefoglalja az embereket. Tehát például idén csökkentették egy órával a verseny időtartamát, azért mert nem volt elég nehéz a feladat.
Azért ez, hadd szóljak bele, bocsánat, ez ennyi túlzás, tehát irtózatosan nehéz volt, de talán kevesebb időt szántak rá.
Tehát most a csapatversenyről beszélünk, igen, de igen. Az egyéni verseny az olyan, hogy beülnek, és van egy 5 feladatból álló feladatlap, és azt egy fél nap alatt kell megoldani nagyjából. A csapatverseny az azért izgalmas, mert fogják a csapatokat, és mindegyiket bezárják egy-egy terembe, és egyetlen egy feladaton kell dolgozniuk
de
hosszú időn
keresztül. Az bitang nehéz.
De igen. Akkor adják össze a tudásukat. Pontosan. Ezért mondják,
hát
hogy
a válogatásnak is egyébként ez az egyik nehéz része, hogy a csapatokat is össze kell állítani úgy, hogy azok az emberek, akik egy csapatba kerülnek, azok jól tudjanak együttműködni. De ezt az idei, mondd már el egy pár szóba, hogy mi volt az idei csapatfeladat, mert ez borzalmasan nehéz.
Az valóban izgalmas volt. Ez volt az, amelyik ezen az indonéz nyelven volt egyébként, de ez tulajdonképpen lényegtelen. Különböző, hát nem tudom mi a konkrét kifejezés, most épp smiley vagy emoji, de el tudják képzelni a hallgatók. Azokat, igen, ikonokat adtak
magyarul
nekünk.
Magyarul vigyori pofa, igen.
Igen, ilyesmiket, amik a legkülönbözőbbek voltak, tehát hogyha az ember mondjuk a Messengerben elkezdi böngészni, minden fajtából volt, és tudtuk, hogy ezen az indonéz nyelven ezeknek az emojiknak, vagy ezeknek egy részének van a leírt alakja, tehát mit tudom én, vigyori fej, vagy akár szomorú arc.
Ez mint egy szótárba oda volt írva melléje? Tehát le volt rajzolva egy smiley,
le
és
volt.
Mellett az volt,
nem,
hogy...
Nem,
ennyire nem volt egyszerű. Párosítani kellett a leírt alakokat és az emojikat. Meg
mondjuk
kellett találni,
100,
hogy...
100 ilyen emotikon vagy 100, emoji.
Körülbelül.
És 100 indonéz kifejezés.
Ajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj megfelelője, és volt olyan, aminek kettő volt.
Nyílt tehát végű a... párosítási feladat, ez a hivatalos neve.
Egy emojihoz esetleg több kifejezést is lehetett párosítani, vagy fordítva.
És akkor itt jön be a következő feladattípus, tehát ez az úgynevezett asszociációs feladattípus, aminek az a lényege, tehát az tette ezt a feladatot igazán nehézé, hogy voltak olyan emojik, amiknek a magyar leírása egészen más, mint mondjuk a indonéz leírása. Persze valami logika alapján ki lehet találni, de te egészen...
Mondja el egy példával, hogy a hallgatók is értsék, hogy magyarul egészen, hát persze magyarul van, indonézül meg indonézül van. Mire gondol?
Hát például erre kifejezetten emlékszem, volt egy olyan emoji, ami egy nyilat ábrázolt, ami jobbra fölmutatott, és ennek két megfelelője volt a leírt alakban, az egyik valóban az volt, hogy jobbra fölmutató nyíl, a másik pedig az volt, hogy észak-kelet, igen.
Jó, hát ez még magyar fejjel is jól érthető.
Persze,
mondok
érthető.
Másmilyen példát, tehát most nem ebből a feladatból, hanem más feladatból. Időnként olyan jellegű problémákat kell megoldani, hogy egy valóságbeli tényállást vagy tárgyat egészen más módon írnak le az idegen nyelven, mint magyarul. Tehát volt egy olyan feladat, ahol a hüvelykúj, ugye? A hüvelykúj szerepelt ezen a bizonyos idegen nyelven, valamilyen Pápua nyelven, ha jól emlékszem. Csak éppen úgy fejezték ki, hogy volt a kézanyja.
A kézanyja.
És rá kellett jönni, persze kizárásos alapon, meg sok minden információt felhasználva, de rá kellett jönni, hogy a hüvelykújat ezen a nyelven úgy fejezik ki, hogy a kézanyja.
Igen, értem.
Egyébként pont ezen hasaltam el, hogy azt hittem, hogy a váll a kézanyja, tehát már egész...
Az is lehetne. Persze.
Az is lehetne.
Igen. Hát vagy erre a klasszikus példa egyébként, az az egyik régebbi diákolimpián volt, hogy volt egy nyelv, ahol a jakut népcsoport közelében éltek, és állítólag ők voltak a közelben a leginkább a civilizáltabbik nép, és ők hozták be a lovakat, így aztán a lót, mint olyat, azt azon a nyelven úgy fejezték ki, hogy jakut szarvas. Mert
hogy jakut rénszarvas.
Jakut rénszarvas, mert ők addig csak rénszarvast láttak, és lovat nem, és a lovat a jakutok hozták be, így aztán az lett a jakut rénszarvas.
Ez olyan, mint a madaras Tesco, ami az Auchan áruháznak a népies neve Magyarországon, mert Tesco már létezett, megjelent ez a nehezen kimondható francia nevű cég, aminek madár volt a szimbólum.
Nos, ilyen jellegű szemantik, ugye ez jelentéstani probléma, ami tehát sokszor a feladatokban ilyen jelentéstani jellegű problémákat is meg kell tudni oldani, nem egyszerűen csak formai dolgokat. Mondok egy másik példát, nagyon sokszor van vizuális információ, tehát térkép, a térkép az elég gyakran van egyébként, hogy van egy térkép, és azon vannak bizonyos idegen nyelvű szövegek, és akkor meg kell fejteni, hogy mondjuk, hogy fejezik ki azon a nyelven az égtájakat, vagy ilyesmi, vagy hasonló.
Mocsár, meg folyó, meg tó.
Például ilyen, de bármit el lehet képzelni, de sokszor van ilyen, hogy vizuális közeg is van egyben, tehát nem csak nyelvi, hanem vizuális is. Most például én emlékszem egy feladatra, amit egy bizonyos szigeten beszélt, szerintem szintén Pápua Új-Guinea környékén, beszélt nyelvben, térkép volt, égtájakat kellett megfejteni, de kiderült, hogy nem észak-dél-kelet-nyugat égtájak vannak, ott azon ez egy ilyen vulkánikus kis sziget, hanem az irányokat csak úgy határozzák meg, hogy a közepe fele, vagy a part fele, vagy körbe a partvonala mentén.
Igen, igen, ilyen hegyre föl, hegyre le, igen. Különbség.
Hát vagy szintén ilyen vizuális információn alapult, vagy kevertem vizuális és ilyen jelrendszer, tehát hogy mondjam, szimbolikus és tényleg konkrét ábrázoláson alapult egy feladat, egy ilyen valamilyen ősi indoeurópai hieroglif írásra alapuló feladat volt ez. Itt például keverve voltak a konkrét jelleg, tehát ott volt mondjuk egy sas, és tényleg sast jelentett, valamint, hogy mondjam, ilyen ragszerűségek, tehát szó elemek.
Igen.
Mert az nagyon gyakori, hogy írásrendszerek úgy alakulnak ki, hogy az eredeti ilyen hieroglifa-szerű jelek elkezdenek mondjuk hangot vagy szótagot jelölni, és mondjuk a sast jelölő jel az a s hangnak, vagy a sa szótagnak a jelévé válik.
És akkor, ha sajtot akarnak írni, akkor is oda rajzolják a sast,
mert
hogy emlékeztessék az olvasót, hogy valami s-sel kezdődik. Igen.
Tehát akkor most elkezdődik a válogatás, már elkezdődött, vagy még lehet jelentkezni?
Még lehet jelentkezni, már azt hiszem az első forduló zajlik, de még, bárki.
Nem járt
a határidő még nem járt le.
A határidő szeptember 30, tehát most
hétvége. Gyorsan, akkor.
Ja, igen, János tudja, mert ő még idén is indul, én már a másik végén vagyok a dolognak.
Kedves Ákos, és maga meddig jutott el ezen a versenyen, és meséljen az élményen?
Hát én sajnos eredményt azt nem szereztem a nemzetközi döntőben, de...
Na, de mit mondott de Coubertin Báró az olimpiáról, hogy a részvétel a fontos, és nem a győzelem?
Hát nagyon szépen köszönöm, de egyébként akkor már, ha itt tartunk, akkor kiemelném, hogy a magyar válogatott az idén is, és az elmúlt években is elég jól szerepel, több úgynevezett honorable mention, tehát dicséretet szereztünk.
És annak maga is tagja volt.
Nem, sajnos annak nem, de többen mások igen, és hát az eddigi legnagyobb eredmény, amit a Magyar Olimpia elért, az egy bronzérem volt. Ez tűnhet kevésnek, de hogyha belevesszük azt, hogy itt körülbelül 80 fő indult, azt hiszem, a legnagyobb válogatón, akkor ez egy igen nagy dolog ahhoz képest, hogy mondjuk a briteknél több százan, vagy talán több ezren is elindulnak az olimpián.
Mert hát annyival nagyobb ország,
ugye? Hogy nagyobb ország, de több jobban ismert ez az olimpia, több emberből lehet válogatni.
Igen, Magyarországon az is probléma, hogy nem tudom, hogy mennyien értesülnek róla, mert kimegy ugyan egy levél minden iskolához, de nem biztos, hogy aztán elterjed a híre. Azért is próbáljuk most népszerűsíteni.
Igen.
Igen, és például a Facebookon is meg lehet találni így, hogy Magyar Nyelvészeti Diák Olimpia talán?
Nem emlékszem,
Nyelvészeti Diák Olimpia talán.
Igen, és most már a rádióban is hallhattak róla az emberek, úgyhogy...
A ez legfontosabb csatornán.
Igen.
És tehát ahhoz, hogy erre jelentkezzen valaki, és megpróbálkozzon ezeknek a feladatoknak a megoldásához, ami semmiféle előképzettség nem szükséges, ahogy mondtad, még nyelvtanból se kell olyan nagyon jónak lenni.
Csak bátornak kell lenni.
Csak bátornak se kell olyan nagyon lenni, vállalkozó kedvűnek kell lenni. Jó, nagyon szépen köszönjük akkor a részvételt Balázs Ákosnak és Egressy Jánosnak, akiktől megtudtunk sok mindent erről a Nemzetközi Diákolimpiáról. A jövő héten pedig hát megint velünk találkozhatnak. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.